Kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 27. Zsoltárunkat énekeljük. A 27. Zsoltárunkat, ami így kezdődik, az Úristen az én világosságom és üdvösségem, hát kitől félnék? Foglaljunk helyet, testvéreim, és a 254. énekünket lapozzuk föl, és énekeljük Isten dicséretére. 254. dicséretünk. Első versétől énekeljük el az 5. verséig. 254. dicséretünk első 5 versét, az első vers így kezdődik. Mindenkoron áldom az én Uramat, kitől várom én minden oltalmamat.
Kitől várom én minden oltalmat.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét Péter apostolnak első leveléből olvassuk, az első részből, a 14. verstől a második rész 3. verséig. Péter apostol első levele első részében a 14. verstől ezt olvassuk. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, melyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti is szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét, tudván, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg a ti atyáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárányén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent pedig az idők végén ti értetek, kik ő általa hisztek Istenben, aki feltámasztotta őt a halálból, és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való atyafiúi szeretetre tisztítva meg a lélek által, egymást tiszta szívből buzgón szeressétek, mint akik újonnan születtetek, nem romlandó magból, de romolhatatlanból, Isten igéje által, mely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, és virága elhull, de aki az Úr beszéde megmarad örökké. Ez pedig az a beszéd, mely néktek hirdettetett. Levetve azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, az íge hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Isten áldja meg az ő igéjét, annak magyarázatát, most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, téged dicsőítünk és magasztalunk ezen a vasárnapon is. Téged, aki meghaltál és feltámadtál a mi üdvösségünkért. Köszönjük, hogy te vagy az egyetlen megváltó, szabadító, üdvözítő az egész mindenségbe. És mi azért jöhetünk itt össze, hogy téged magasztaljunk, és meghallgassuk a te ígédnek drága tanítását. Kérünk, hogy lelked által taníts minket, szólj hozzánk ezen a napon is. Adj nekünk figyelmes, értő szívet, és add, hogy hittel tudjuk befogadni, amit mondasz nékünk. Kérünk, hogy így olcs valóban bátorságot a szívünkbe, hogy bátran ki tudjunk állni melletted és a te drága ígéd mellett a hétköznapi élet forgatagában, családunkban is, munkahelyeinken is, vagy ott, ahova küldesz bennünket. Kérünk, bátoríts meg bennünket, hogy ne futamodjunk meg a kísértések elől, a sátán támadásai elől. Ne adjuk meg magunkat a világnak, ne kössünk kompromisszumokat, ne legyünk árulókká, hanem hadd maradjunk hűségesen te melletted. Kérünk, bátorítsd meg a mi szívünket, ahogy mondtad az igében. Tégy minket olyanokká, mint a fiatal oroszlánok, bátrakká és erősekké. Köszönjük néked, hogy intesz bennünket, hogy a gyávák nem öröklik az Isten országát. Segíts rajtunk, Urunk, és természetes gyávaságunkat. Oszlasd szét. Segíts megtagadnunk azt. Segíts harcolni ellene. Látod, hogy milyen sokszor bátrak vagyunk a bűnben, az istentelenségben, a hitetlenségben, és gyávák a hitben, az engedelmességben. Kérünk, fordítsd meg ezt a dolgot, hogy bátrak legyünk és erősek a hitben, és gyávák a bűn elkövetésében. Köszönjük néked, hogy most is kérhetjük irgalmadat, szeretetedet, bocsásd meg minden bűnt, amivel az elmúlt napokban is megbántottunk téged. Mossad meg a mi szívünket, hogy tiszta lehessen, és így tudjuk befogadni megtisztított szívvel a te drága igéidet. Köszönjük néked, hogy meghallgatod esedezésünket, és jelen vagy közöttünk, mint a mi dicsőséges, élő Úrunk. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim, és hallgassuk meg a Heidelbergi KT-ból a mai úrnapjára előjegyzett részt.
Kedves testvérek, tovább haladunk a KT tanulmányozásában. Nagyon fontos résznél tartunk ezzel. Nem azt akarom mondani, hogy a KT-nek vannak fontos és még fontosabb, de olyan résznél vagyunk a sákramentumoknál, amit sokszor beszélgetések kapcsán is nem tudunk olyan kristálytisztán válaszolni, ezért különösen nyitott szívvel figyeljünk. Így szól a következő kérdés. Valósággal Krisztus testévé és vérévé válik hát a kenyér és a bor? Nem, amint a keresztségben sem változik át a víz Krisztus vérévé, sem maga el nem mossa a bűnt, hanem ezeknek pusztán isteni jegye és záloga. Ugyanúgy az úrvacsorában sem válik a kenyér magával Krisztus testévé, ám bár a sákramentumi kifejezés mód szerint a Krisztus testének nevezzük. Így szól a következő kérdés. Miért nevezi hát Krisztus a kenyeret az ő testének, és a poharat az ő vérének, vagy az ő vére által való új szövetségnek? Pál apostol pedig ugyanazt a Jézus Krisztus testével és vérével való közösségnek. A feltett problémára kérdésre a válasz. Nagy oka van annak, hogy Krisztus így beszél. Nem csak arra akar ezáltal tanítani bennünket, hogy amint a kenyér és a bor táplálja földi életünket, ugyanúgy az ő megfeszített teste és kiontott vére valóságos étele és itala a lelkünknek az örök életre. Hanem, mint írja a KT, mi több e látható jeggyel és záloggal bizonyosakká akar tenni minket afelől, hogy mi a Szentlélek munkája által olyan bizonyosan részeseivé válunk az ő valóságos testének és vérének, amilyen bizonyos az, hogy a szent jegyeket az ő emlékezetére testi szánkba vesszük, továbbá, hogy az ő szenvedése és engedelmessége olyan bizonyosan a miénk, mintha mi magunk szenvedtünk volna, és tettünk volna eleget a bűnért. Köszönöm a figyelmet.
Köszönjük szépen. Énekeljük testvéreim, ige hirdetésre készülve a 162. énekünk 7. versét, a 162. dicséretünk 6. illetve 7. versét, ami így kezdődik. Prédikáltas szent ígédet, felséges Isten. Isten tiszteletünk alapigéjét hallgassuk meg Péter apostol első levele 2. részéből. Az első 3 verset olvassuk. Levetvén azért minden gonoszságot, minden álnokságot, képmutatást, irigykedést és minden rágalmazást, mint most született csecsemők, az íge hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, mivel hogy ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Kedves testvéreim, elmúlt vasárnapon a hitben való erősödésről, növekedésről beszéltünk, most szeretném egy kicsit még folytatni ezt a témát. Péter apostol szavai alapján gondolkoznánk el, aki arra szólít, hogy az ige tiszta tejére vágyódjunk, hogy azon növekedjünk, azon erősödjünk a hitben, a kegyességben. Az első kérdés, amit föl is tennék azonnal, hogy kinek van szüksége erre a lelki táplálékra. Azt mondja az apostol, hogy mint most született csecsemők. Az előző rész végéről kiderül, hogy olyan emberekre gondol, akik újjászülettek. Akik újjászülettek. Akik Isten örök igéje által, az ő munkája által elfordultak a hitetlenségtől, az istentelen élettől, és az Úrral, Jézus Krisztussal egy új életet kezdtek. Ráfigyelve, neki való engedelmességre törekedve. Akik így módon beleszülettek, mint egy Isten nagy családjába, az egyház közösségébe. Nekik mondja az apostol, hogy ti újjászülettetek, új életet kezdtetek. Nektek szükségetek van a lelki táplálékra. Hát a kis újszülötteknek, nekik is szükségük van anyatejre. Néktek is szükségetek van lelki anyatejre. Vágyakozzatok ezután. Érdekes ez a kifejezés, hogy mint ma született csecsemők. Mert ez egyfelől azt jelenti, hogy Péter apostol levelének a címzettjei, legalábbis közöttük jó néhányan, friss keresztjének voltak. Ti vagytok, akik most kezdtétek a hit életet Krisztussal, akkor ti még lelki csecsemők vagytok. Vágyakozzatok a lelki tejre, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. A zsidók így nevezték egyébként azokat a pogányokat, akik betértek hozzájuk, és mint egy az élő Istennel való kapcsolatba kezdők voltak, nekik mondták, hogy mint most született kisbabák vagytok, mint kisdedek, kis csecsemők vagytok a hitben. Ugyanezt mondja Péter is, hogy ti most kezdtétek az Úrral való kapcsolatot, még kisdedek vagytok a hitben. Vágyakozzatok a lelkitej után. De van ennek a kifejezésnek egy másik értelme is, tudnélik az, hogy mindegy, hogy mikor kezdtétek a hitéletet, régen vagy újabban, hogy régi motorosok vagy kezdők vagytok a hit dolgában, vágyakozzatok egyaránt mindnyájan az ige tejére, úgy vágyakozzatok, hogy a kisbabák vágyódnak az anyatej után. Tehát mintegy két értelemben is érthetjük ezt a kifejezést, hogy mint ma született csecsemők, az egyik értelme az, hogy ti most kezdtétek a hit életet, és ezért vágyódjatok a lelki táplálék az ige után. Másfelől úgy is érthetjük, hogy ahogy a kisbabák vágyódnak a lelki tej után, ti is úgy vágyatok, mindegy, hogy mikor születtetek újonnan, ti is úgy vágyódjatok a lelki táplálék, a lelki tej után. Úgy elgondolkozhatunk azon, hogy egyáltalán mi újonnan született emberek vagyunk-e, vagy nem. Hitre jutottunk-e, vagy nem. Mert ha nem, akkor nem szól nekünk ez a felszólítás, de ha újjászülettünk, akkor már nagyon is szól nekünk ez a felszólítás. Ha Krisztus által új életet kezdtünk, akkor bizony nekünk mondja az apostol, hogy vágyakozzatok a lelki táplálék, a lelki tej, anyatej után. Nagyon remélem, hogy ezt tudjuk mondani, és bárcsak minnyáján tudnánk így mondani, hogy őszinte szívvel nekem szól ez a parancs. Magamra tudom ezt vonatkoztatni. De nézzük egy kicsit tovább a második kérdésünket, hogy mi az a lelki táplálék, amire nekünk vágyódni kell. Nos, tudom, hogy egyes biblia fordítások itt eltérnek, de fogadjátok el most nekem, hogy nem kezdek itt egy görög szó elemzésbe és fordítási gyakorlatok ismertetésébe. Hadd maradjunk ott, hogy azt mondja az írás, mint most született csecsemők, az íge hamisítatlan teje után vágyakozzatok. Ez a helyes és jó fordítás a legtöbb magyarázó szerint, akik ezzel a szöveggel foglalkoznak. Nos, a korábbiakban azt mondta Péter apostol, hogy ti az Isten igéje által születtetek újjá, jutottatok egy új életre. Szólt hozzátok az evangélium, és Isten az által munkálkodott a szívetekben, hogy hitetlen szívből hívő szív legyen. Hogy Krisztus nélküli szívből Krisztust bíró, Krisztust megragadó szív legyen. Ő végezte benneteket ezt az újjászületést. Most az ige által születetek újjá, az ige által is tápláltattok. A hit az ige által növekszik, erősödik, szilárdul meg a szívetekben. Vágyakozzatok az Isten igéjének teje után. Itt az apostol testvérek nem a Bibliának valamelyik kis részére gondol, nem úgymond az egyszerűbb üzenetekre, a Biblia legegyszerűbb tanításaira, hanem általában az egész Szentírásra, törvényre, az evangéliumra, az egész Bibliára, ahogy az előttünk van, az az Isten beszéde. Az íge hamisítatlan teje után vágyakozzatok, hogy azon növekedjetek, ti, akik hit életre jutottatok. Mert nem elég, hogy az íge által születtetek újonnan, hanem ezáltal is fogtok megerősödni a ti hitetekbe. A hitetek forrása és tápláléka is az íge. Ahogy ezt egyébként az úrvacsorával kapcsolatban hallottuk is most az imént a gondnokurunk tolmácsolásában. Itt nem az úrvacsoráról beszél az apostol, hanem kifejezetten az Isten beszédéről, az Isten írott igéjéről, ami a lelkünknek a tápláléka. Nézzétek meg, hogy az igét, az Isten szavát úgy jellemzi az apostol, hogy hamisítatlan. Vágyakozzatok az ige hamisítatlan, vagy tiszta teje után. Ez a hamisítatlan szó azt jelenti, hogy nincs benne semmi álnokság, semmi hazugság, semmi romlottság. Az Isten igéje tiszta, makulátlan, steril, ha szabad így mondanom. Abszolút steril. Nincs benne semmi ártalmas, egészségtelen, téves, hazug, lelket, testet károsító anyag. Így ez az, ami a hitünknek a növekedését, az erősödését kiváltja, szolgálja. Mint abszolút tiszta, Istentől származó tápanyag. Erre vágyjatok. Úgy vágyjatok rá, ahogy a kisbaba vágyik az anyatejre. És itt tanácsos lehet, testvérek, egy picit meggondoljuk, hogy milyen csodálatos dolog az anyatej. Mi még jobban tudjuk ezt, mint Péter apostol, mert azóta már fejlődött egy kicsit a tudomány, és jobban tudják ezt az egészet áttekinteni. De már Péter is tudta ezt azért, a lélek által ilyen bölcsességet kapott, hogy az Isten igéjét, ami abszolút steril, abszolút tiszta, az anyatejhez hasonlítja. Hát az anyatej is, testvérek, hogy az édesanyja szervezete termeli, steril, tiszta, hamisítatlan. Nincs benne semmi, ami károsítaná azt a szegény kisbabát. Nincs benne semmi, sőt, minden benne van, amire a megszületésétől kezdve annak a gyereknek szüksége van. Minden benne van. Egészen egyszerűen egy csodálatos lelki, illetve az testi táplálék, de lelki táplálék is, majd ezt is megértjük. Egy érdekes kis cikket olvastam erről, hogy a koraszülötteknél, akiknek még a szervezete sokkal több veszélynek van kitéve, a koraszülötteknél az anyatej összetétele más, mint a normális korban született gyermekeknél. Ezeknek a kis koraszülötteknek az idegrendszer, az immunrendszere még nem képes arra, hogy megküzdjön a kedvezőtlen környezeti hatásokkal. Hát a koraszülött kisbaba édesanyjának a teje különleges, mert több a növekedéshez szükséges fehérjét, a D-vitamin felszívódásához elengedhetetlen taurint, immunanyagot, antioxidáns, a gyulladást csökkentő anyagokat tartalmazza, telítetlen zsírsavakat, amik az idegrendszer fejlődéséhez nagyon fontosak a kisbabának. Nagyon fontos, hogy így a kisbabákat is, a koraszülöttek már az első naptól, ahogy csak lehet, mindjárt adják nekik az édesanyjuknak a tejét. Mert megfigyelték, hogy akiket így kezdenek táplálni, azoknál ritkábbak a retina elváltozások, a légzőrendszeri problémák, a vékonybél gyulladásával, elhalásával járó betegségek. Szóval egy csodálatos dolog. Védi a kis koraszülötteknek a szervezetét az anyatej. Aztán, amikor megjelenik az előtej, ugye így, akik édesanyák, azok tudják, akik édesapák, azoknak se árt, amikor megjelenik az előtej, az már rengeteg immunanyagot tartalmaz, amit a kisbaba magához véve, az nagyon hasznos neki, kibéleli, beborítja az újszülöttnek a beleit, meggátolja, hogy a kórokozók, a faidegen fehérjék bejussanak a szervezetébe. Aztán van egy enyhe hashajtó hatása az előtejnek, ami elősegíti a magzatszuroknak a kiürülését. Nagyon szép dolog az, hogy az érette is beindul aztán a második, negyedik napon a szülés után, és ennek a fehérje tartalma kisebb, a zsír és cukor tartalma azonban nagyobb, mint az előtei. És ahogy a tudósok mondják, hogy az anyatejnek az összetétele mindig a gyerek kisbabának az igényei szerint alakul, formálódik. Hát egészen elképesztő, hogy most már a szakemberek azt mondják, hogy legalább 2 éves korig szoptassák, ahogy csak tudják, de minél tovább szoptassák az édesanyák a gyerekeiket, mert a gyereknek az immunrendszere a második életév során teljesedik ki, és 2 éves kor előtt csak az anyatejben lévő védőanyagok és gyulladás csökkentő faktorok segítségével tud az immunrendszere is hatékonyan dolgozni. Elképesztő testvérek. Az is elképesztő, hogy egy szoptatáson belül is más az első tejnek, és aztán a későbbi tejnek az összetétele. Ezért fontos, hogy minél többet szívjon a kisbaba belőle. Táplál, véd, gyógyít, növekedést ad. Egy csodálatos dolog az anyatej. Az édesanya testéből termelődik, és ezen tud növekedni az a kisbaba. És azt mondja Péter apostol, hát nézzétek, itt az Isten beszéde, az is olyan hamisítatlan, tiszta, steril, mint az anyatej. Hát arra vágyódjatok, hogy azon növekedjetek a hitben, hogy attól erősödjön meg a ti hitetek, a ti kegyességetek. Ahogy elgondolkoztam ezen testvérek, hát az anyatejbe említettem is egy pár ilyen összetevőt, ami benne van. Én nem vagyok ennek szakértői, úgyhogy máshonnan meregetem az én információimat. De úgy eszembe jutott, hogy hát az ígében is mennyi drága alkotó elem van, amit magunkba tudunk szívni, magunkba tudunk venni, testvérek. Hát nem az ígéből jön az a bátorság, amiről itt a fogadó igén is hallottatok, vagy olvastatok. A bátorság, hogy olyanok legyünk, mint az oroszlánok. Erősek legyünk a bűn elleni harcban, az Úrért való küzdelemben, az Isten igéje melletti kiállásba, a Krisztusért való küzdelembe. Lelki erőt nyerünk. De lelki erőt nyerünk a hétköznapi életünknek a terhei cipeléséhez is. Hát ahhoz is lelki erő kell. Honnan veszük a lelki erőt? A hírekből, vagy a népszabadságból, vagy a magyar nemzetből, vagy honnan? Vagy önmagunkból merítjük az erőt? Végtelenek a lelki erőink, a lelki erőforrásaink? Vagy a pozitív gondolkozást gyakoroljuk? Mert a pozitív gondolkozás az igaz, és az majd. Ha úgy gondoljuk, úgy is lesz. Testvérek, aztán máskor nem szükségünk van egy kis örömre. Egy kis igazi örömre, egy tiszta örömre. Hát az emberek legnagyobb része össze-vissza kajtat a világba, hogy valami kis örömöt összekapirgáljon magának. Aztán amikor összekapirgálja, már is tűnik. Megy egyik férfi, megy a másik nőhöz, a másik nő megy a harmadik férfihez, a gyerek megy nem tudom hova, nyúlnak az italhoz, nyúlnak a kábítószerhez, nyúlnak nem tudom én mihez, csak azért, hogy valami kis örömöt, valami kis vidámságot kapargáljanak maguknak össze. Ami mindjárt is illan. Hát az igébe ott van az öröm, az igazi öröm, a tartós öröm, az örök öröm, ahogy mondja az írás, testvérek. Aztán ott van az igébe, testvérek, a vigasztalás. Hányszor van szükségünk vigasztalásra is? Mert akár a bűneink miatt elszomorodunk. Ki vigasztaljon meg minket? A szomszéd asszony, vagy kicsoda? Nem fog Orbán Viktor sem megvigasztalni minket, ha elszomorodunk. Senki nem fog megvigasztalni. Az íge viszont megvigasztal, mert ott van benne a vigasztalásnak a tápanyaga, a bűnbocsánat drága örömhíre, ami fölemeli a szívünket. Vagy ha elveszítettünk valakit, és amiatt vagyunk megszomorodottak, akkor is ott van az ígében a vigasztalás, testvéreim. Ott van benne az életünk folytatásához szükséges bölcsesség. Mi nem a, hogy hívják, ott bogarásszuk a horoszkópokat az újságban, meg nem tudom, hogy mit mond most a mai napra a nem tudom melyik jós. Milyen butaság, testvérek. Nem azt bogarásszuk, hogy a csillagokban mi van megírva, meg milyen jegybe születtünk, meg nem tudom én, badarságok tömkelege, testvérek, mert az ember nem tudja, hogy mihez szabja magát, mihez is mérten tájékozódjék. Hát itt van az Isten igéje, amiből megkapjuk a bölcsességet ahhoz, hogy döntsünk az életünk kérdéseibe, a hétköznapi életünk kérdéseibe. Itt van az igazság, ami szabadokká tesz bennünket, mondja az ige. Az igazság szabadokká tesz titeket. Aki nem ismeri az ígét, az rabember, a saját gondolatainak, a saját butaságának, a hitetlenségének, a bűneinek a rabja. Aki meg az ígével táplálkozik, a szabad ember. Szabad ember. Testvérek, tele van az ige olyan tápanyagokkal, amire a mi lelkünknek mindennél inkább szüksége van. Azért szinte azt szeretném, hogyha úgy éreznétek, hogy amikor bejövünk ide a templomba, akár ide, akár egy bibliaórára, vagy bármilyen alkalomra, akkor ott a tiszteletes úr is egy pohár tejet ad át nekünk. Ami a lelkünknek a tápláléka. Olyan szükségünk van rá, mint a kisbabának az anyatejre. Ezt nem lehet pótolni semmivel. Az anyatejet is ugye megpróbálják mindenféle ilyen pépekkel, meg nem tudom én, mikkel ugye pótolgatni. De hát az nem lehet pótolni. Még a legjobb, legprofibb dolgok is elmaradnak mögötte. Ott van bennük egy csomó káros anyag. De ebben nincs. Az íge tiszta. Lelkünk, hitünk erősítő tápláléka. Nézzük a harmadik pontot, testvérek, mert ez is igen fontos, hogy hogyan viszonyuljunk mi ehhez a lelki táplálékhoz. Azt mondja az apostol, hogy vágyakozzatok utána. Ez egy nagyon erős kifejezés, azt jelenti, hogy mint egy megújulóan epekedjetek, a legerősebb vágyódással legyetek az Isten igéje után. Jusson eszünkbe, testvérek, a kisbaba. Ugye hát az kezdeti időkben 2,5-3 óránként, tehát erősen epekedik. Ugye, és ott nyirvákol össze-vissza, mert jelzi, hogy bizony, hát vágyakozik, epekedik. Ő éhes, és enni akar. Hát nincs egyszerűen kétségünk a felől, hogyha egy kisbaba kiabál, üvöltözik, akkor ő neki ottan valamit kell adni. Hát ezt testvérek, mondja az apostol, hogy ugyanúgy, hogy a kisbabák vágyódnak, és ennek egyértelmű tanújelét adják, hogy ők igenis vágyódnak. Ti is vágyódjatok az Isten igéje után. És ennek van jele. Ahogy a kisbaba is, testvérek, nyöszörök, sír, ahogy mondtam, követelőzik, fúrja a fejét az anya mell után, tátok, türelmetlenül kapkod. Ugyanúgy az a hívő embernek is, testvérek, hát ha szomjazik az ige után, van valami jele. Hát néha legalább a kezébe veszi a Bibliáját. Néha legalább elmén a templomba. Néha elmegy a gyülekezeti közösségben, ahol az ígéről van szó. Hát ennek valami külső tanújelei vannak, hogyha a hívő ember szomjazik az íge után. Aki testvérek másfele kódorog állandóan, aki az tanújelét adja annak, hogy őt nem érdekli az Isten ígéje. Hát ő nem vágyakozik utána. De testvérek, ha valaki hívő ember és nem vágyakozik az ige után, az beteg. Ugyanúgy, hogy a kisbaba is, hogyha nem vágyódik az ige, vagy az anyatej után, akkor hát ott valami baj van, nem? Ő telette magát szalonnával, vagy én nem? Tehát valami probléma van, na, ugye a kisbabával is, ha nem kő neki az anyatej. Elrontotta a gyomrát, vagy... Ugyanúgy, testvérek, hívő ember is, ha nem vágyódik az ige után, ott az valami lelki betegségnek a jele. Teletömte magát mindenféle istentelenséggel. Elrontotta a gyomrát. Sokat nézte a tévét. Vagy sokat foglalkozott az üzleti dolgaival. Vagy sokat foglalkozott a földdel, vagy én nem tudom mivel. Azzal, amivel eltelt a lelke. Hát ő neki már nem kell az ige. Hát ő már minek? Hát ugyan már, ő már túl van ezen. Ez betegség, testvérek. Betegség, amikor így erőt vesz a hívő emberen, ez a lelki közöny. Lelki közöny, testvérek, amikor megelégszek azzal az ismerettel, ami nekem már van. Hát tudom én ma az ígét. Megelégszek a tapasztalatokkal, amikre eddig szertettem. Megelégszek az Úr szeretetének valami minimális fokával, a szentségnek valami gyermetek szintjével, és nem akarok tovább haladni. Nem tudom, hogy miért nem, de nekem jó ez is. Hát így is elég. Nyugodtan figyelmen kívül hagyom a Bibliának azokat a részeit, amik arra sarkalnak engem, hogy igyekezzek a jó cselekedetekre, hogy álhatatos legyek, hogy bátorodjak meg, és így tovább. Így állandóan intenzív felszólításokat kapnak hívő emberek, de ezek lepörögnek arról a hívő emberről, aki lelkileg beteg, aki nem egészséges. Nem vágyódik utána, nem vágyódik. Az ige meg azt mondja, hogy vágyódj, epekedj, hajj bele, pusztulj bele az ige utáni vágyba. Nem tudod, de tudod. De tudod. Az ige azt mondja, hogy vágyakozz, akkor meg is adja ezt a vágyat. Ne mondd, hogy nem tudod. Tudod. És hogyha kíváncsi vagy, hogy miért nem vágyakozol, akkor meg menj el az orvoshoz. Mint ahogy a kisbabával is, ugye nem akar enni, elmegyünk a doktornénihez, vagy doktorbácsihoz. Ezt megmutatjuk, hogy a gyerek nem akar enni. Elmegyünk mi is akkor a lelki orvosunkhoz, a Krisztushoz, imádságba, és megkérdezzük, Uram, miért nem vágyom én a Te igédre? Mi az én bajom? Hogy ilyen közönyös vagyok, hogy ilyen önelégült vagyok, ilyen öntelt vagyok, ilyen teltségérzetem van. Nem kívánom. Mi ennek az oka, Krisztus? Vizsgálj meg engem, és tárd föl előttem. Gyógyíts meg engem, hogy vágyódjak, hogy epekedjek a Te szabad után, ahogy a Zsoltárokban, meg számos helyen a Bibliában olvassuk ezt. Az egészséges, hívő, vágyakozó, kívánkozik az Úr igéje a tej itala után. Hogyan vágyódjatok? Hát erősen vágyódjatok, testvérek. Vágyódjunk mindnyáján így, az Isten drága ígéje után. A negyedik kérdés így hangzik, hogy hogyan vegyük magunkhoz. Hát erről is nagyon sokat lehetne beszélni, testvérek. A kisbabát tudjuk, hogy veszi magához az anyatejet, mert többnyire szopik az anyamellből, vagy éppen a lefej tejet ugye megeszi cumis üvegből. Hát az biztos, hogy nekünk is ugye az Úrhoz kell fordulnunk. És várni, hogy adjon nekünk valamit. És epekedően kell várni, hogy adjon nekem az Úr valamit. A lelki táplálékból. És ha ad valamit, akkor először is ugye használjam az eszemet. Itt ebbe a lelki táplálkozásba, testvérek, a Pál apostol írja a római levélben, hogy a hívők atya Ábrahám gondolkozó ember volt. Nekünk is, ha Isten mond valamit, akkor gondolkozni kell. A lelki táplálkozás nincs gondolkozás nélkül. Értelmesen kell gondolkozni. Ábrahámnak mondott Isten valamit, hogy kapsz egy nagy földet, országot, és lesz egy utódod, abból lesz egy még nagyobb utódsereg, és aztán abból jön meg az a valaki, aki a világ áldására lesz. És mondja az írásba Pál apostol, hogy és akkor Ábrahám elgondolkozott, hogy ő már öreg. Hát ő neki már hogy lesz utódja? Hát ez lehetetlen. De mégis addig gondolkozott, de végül oda jutott, hogy de hát Isten azt mondta, hogy mégiscsak úgy lesz. És végül Isten szavára adott. És belekapaszkodott az Isten ígéretébe. De előtte fontolgatott, gondolkozott. Ugyanígy, testvérek, Isten mond nekünk valamit, azon el kell gondolkozni. Ma is el kell gondolkozni. Fontolgassuk. Fűzzük magunkba a gondolatot. És aztán jussunk el oda, hogy hisszük, amit az Úr mond. Mert a hit által veszük igazán a magunkhoz az Isten igéjének minden tápanyagát. Akár a reggeli bibliaolvasásban, akár itt a templomban, bárhol. Hittel vesszük magunkhoz az ígét. Az úrvacsorát vesszük, a szánkkal vesszük magunkhoz a jegyeket, de Krisztust a hitünkkel vesszük magunkhoz. Az ígét, az evangéliumot, a kegyelmet ott is hittel vesszük magunkhoz, nem a szánkkal. Nagyon szép dolog, testvérek, hogy valaki például imádkozik. Mondja nekem néha egy-egy ember, hogy hát őszteltes, hát én nem megyek templomba, de otthon imádkozom. Nagyszerű az, ha valaki otthon imádkozik, tényleg szép dolog, de ez nem táplálkozás. Az otthon imádkozik valaki, az nem a lelki táplálkozás. Az, ha már a képnél maradok, akkor az azt jelenti, hogy kiabál a táplálék után. A táplálkozás az, hogy az ígét veszem magamhoz. Akár otthon a Bibliámat is előveszem, nem csak imádkozok, mert az, amit a kisbabát hagyjuk az ágyba üvöltözni, ott kiabál. Hát kiabál, nem adunk neki semmit. Az ember is, ha imádkozik, kiabál az Istenhez, de hát vegye át akkor, amit az Isten ad. Hát az Isten az igéből szól, és az a gyülekezetbe szól. Hát akkor megyek oda, és így. Hittel fogadom, amit ott kapok. Nem elég otthon imádkozni, hanem otthon is kell az igét is olvasni, és a gyülekezetbe is magunkhoz venni hittel, gondolkozó hittel, az Isten drága szavát. Nagyon érdekes az, hogy Albrecht Dürer, a híres művész, metszeteket készített a reformáció idején, észlelte, amikor Luther eltűnt. Luthert ugye a birodalmi gyűlés után eltüntették, eldugták őt, hogy megvédjék a katolikus ellenségeitől, és eldugták Wartburg várába. És akkor Luther úgy eltűnt, mintha a föld nyelte volna el. És akkor Dürer ezt írta a naplójába, nem tudom, éle vagy meggyilkolták. De az biztos, hogy szenvedett a keresztjén igazságért. Ha elvesztenénk ezt a férfit, akinek írásai világosabbak, mint előtte századokon keresztül másokai voltak, bár csak Isten másnak adná az ő lelkét, ó Istenem, ha Luther halott, ki fogja nekünk az evangéliumot magyarázni? Miket írhatott volna még a következő 10 vagy 20 évben érettünk? Érezzük ezt a vágyakozást, ez az epekedés, hogy rajta keresztül, hogy hallanánk az Isten igéjének a tiszta magyarázatát. De jó lenne! Hát aztán kiderült, hogy Luther még vagy 25 évig magyarázta nekik az írást, hála Istennek, és még máig is magyarázza az írásaink keresztül minékünk. De érzitek, Dürerbe ezt a, úgy tudom, hogy magyar származása volt, egy vágyakozás volt benne az ige után. Egy vágyak, mély szomjúság az ige teje után. Bárcsak magyarázná nekünk valaki. Nagyon szép dolog, testvérek, ez, hogy erre a lelki táplálkozásra talán még egy mozzanat, időt kell szánnunk. Időt kell, ahogy az édesanyának is időt kell szánnia arra, hogy a kisbabáját nyugodt körülmények között megetesse. Ez idő és nyugodt körülmények kérdése is. Enélkül nincs normális táplálkozása a kisbabának. És ugyanígy van a hívő is, testvérei. Nekünk szükségünk van nyugodt helyre és időre, mert enélkül nincs evés és nincs lelki ivás. A legkisebb zaj is zavarhatja a szoptatást. Nagyon jól tudják ezt, akik ilyenben részesültek. Tudják, hogy a kapkodás, az is zavarja a szoptatást. Nem lehet így etetni a kisbabát. Be kell menni otthon a belső szobába, be kell menni itt a templomnak a csöndjébe, el kell csöndesednünk egy kicsit a világ zajától, elvonulni, és odafigyelni arra, amit Isten mond nekünk. Nem aludni, testvérek, nem az óránkat nézegetni, nem a szótárat írogatni közben, meg nem tudom mit, amit itt a templomban is némelyek ugye olykor-olykor szoktak csinálni. Nem ez a megoldás, testvérek, nem a templom mennyezetét nézegetjük meg, a tiszteletes úrnak hogy áll épp a haja, vagy mekkora bajusza van, nem ez a kérdés, hanem hogy az ige mit mond. És odafigyelek arra, és koncentráltan veszem magamhoz azt, amit mond az Isten igéje nekem, ami biztosítja az én lelki hitbeli növekedésemet, egészségemet, épségemet. Koncentrálok az Isten igéjére. Kikapcsolok mindent, és odafigyelek az Isten igéjére. Ez nagy részt, testvérek, tudatos elszánás, odaszánásnak a következménye. Nem, hogy belecsöppenünk, az majd így lesz, úgy lesz, hanem odaszánom magam erre. Hogyan táplálkozok? Hittel, időt számva, koncentrálva, csöndben az Úr szavára. És az utolsó kérdés, miért is vágyjunk a lelki táplálékra? Azt mondja az apostol, azért, hogy azon növekedjetek az üdvösségre. Azon növekedjetek az üdvösségbe. Nagyon jól tudjuk, testvérek, hogy nincs a kisbabának sem növekedés az anyatej nélkül. Nincs táplálék, megáll a növekedés, sőt, megáll az élet is. Vége az életnek, éhenhalás van. Ha nem táplálkozunk az igével, testvérek, lelkileg éhenhalunk, mielőtt még egészen nyomorúságos állapotba kerülnénk. Szükségünk van az ígére, hogy növekedjünk a hitben, testvérek. Ez a hitben növekedés az üdvösségben, ez egy nagyon érdekes kifejezés az apostol részéről. Mert egyfelől, testvérek, azt jelenti, hogy ha táplálkozom az ígével, akkor növekszem az üdvösségre. Ez azt jelenti, hogy növekszem az Úr szavának az ismeretébe, illetve az annak való engedelmességbe is. Egyszerűen kifejezve növekszem a szentségben, a tiszta életvitelben, az Úr akaratával való összhangban. Ez a hitben való növekedésnek, testvérek, mindig a bizonyságra, a megerősítő külső jele, hogy ha valaki növekszik a hitben, akkor az azt jelenti, hogy az ő számára az ige egyre meghatározóbb jelentőségű. A döntéseibe, a gondolkodásába, a hétköznapi élet vitelébe, az igére figyel, és az igét egyre inkább igyekszik átvinni a gyakorlatba. Hitbeli növekedés azt együtt jelent az üdvösségbe, egyet jelent azzal, hogy növekszek a szent életvitelbe, az Úrral való összhangba. De nem csak ezt jelenti, testvérek. Jelenti azt is, hogy az ember egy különleges közösségbe kerül az Úrral. Belenőni az üdvösségbe azt is jelenti, hogy az Úrral való közösségbe növekszem. Itt nem tudok más képet használni, megint csak, mint a kisbabának és az édesanyjának a közösségét. Nem tudom, hogy ti figyeltetek-e már erre. Hát akik anyukák, azok tudják, miről beszélek. Férfiak legtöbbször nem szokták ezt észrevenni. Én valahogy észrevettem, hogy miközben a feleségem szoptatta a gyerekeket, ott egy olyan bensőséges, egy olyan meghitt közösség alakult ki közöttük. Hogy azt leírhatatlan. Leírhatatlan, testvérek. Ez az, hogy egy édesanyja szoptatja a kisbabáját, ez egy olyan meleg közösség. Sugárzik róluk olyankor. Ez ahogy gügyögnek egymásnak. Ugye, ahogy suttog az édesanyja, mert megváltoztatja még a hangját is a kisbabához. A kisbaba egy idő után elkezd rá reagálni, és ő is elkezd gügyörészni, nyöszörögni. Elkezdik tapogatni, érinteni egymást. Egyszerűen megható ez a dolog. Ez a bensőséges, mély szeretett közösség. És arra gondol itt az apostol is, hogy amikor növünk az üdvösségbe, akkor ebbe az Istennel való, az atyánkkal, az Urunkkal való kapcsolatba, szeretett közösségbe belenövünk, hogy így mondjam. Belenövünk ebbe. Egyre mélyül ez a dolog. Egyre mélyül ez a dolog, test. Ez a szótéri az üdv a földön. Hogy együtt vagyok az ígével, a hívő befogadás történik, az ige hívő befogadás, és akkor együtt vagyok meghitt közösségben az én szeretett megváltómmal, az én szeretett atyámmal. Ez egy meghitt, bensőséges közösség, ami jóságos Urunkkal. És még egyet jelent ez a belenőni az üdvösségbe. Azt is jelenti, hogy így megyünk át az életen, és így növünk bele az örök életbe. Nem csak a szent életbe növekszünk az ige által, nem csak az Istennel való közösségben növekszünk a földi életünk során, hanem egyszer csak átmegyünk a halálon, és belenövünk az üdvösségbe, az örökké valóságba, az Istennel való boldog, áldott, szeretett közösségbe. Ez csak úgy megy, testvérek. Ez az egész csak úgy megy végbe, ha majd meghalunk az ige teje után. Ha nekünk az mindenünké válik, mert az Isten az ige által végzi el ezt az egész dolgot mi bennünk. Azzal szeretném befejezni, hogy az apostol azt mondja, vágyakozzatok az ige után, mert ízleltétek, hogy jóságos az Úr. Jóságos az Úr. Gondolkoztam, hát honnan ízlelték ezek az emberek? Hát honnan az evangéliumból, amit hallottak. Abban azt hittel befogadja az ember, hogy Isten engem a bűneim ellenére szeret. Akkor ezzel megízlelem a lelkembe, megízlelem, hogy jó az Úr én hozzám. Nem csak úgy általában valakikhez, hanem én hozzám is. Hát megváltott engem, megbocsátott, elfogadott engem, hogy az övé legyek. Ízlelem, hogy jóságos az Úr. Ezt újra meg újra jó megízleni. Igen, ezt mondja az apostol. Ti már ízleltétek, hát ízleljétek újra. Evés közben jön meg az étvágy a babának. Hát ízleltétek, hogy jó az Úr? Hát akkor újra ízleljétek. Honnan ízleljem? Újra az ígéből ízlelem. Az ígéből újra és újra ízleljétek az Úr jóságát. Járja át a lelketeket, mint hogy a kisbaba is, amikor szopik, átjárja a lelkét az édesanyja jóságának, szeretetének, kedvességének az érzése. Ezért a szoptatás nem csak testi táplálás, hanem lelki táplálás is. Remélem, hogy a professzor úr is egyetért ezzel. Hajtsuk meg a fejünket és imádkozzunk. Köszönjük néked, atyánk, hogy te vagy a mi hitre juttató hatalmas urunk. Köszönjük néked, hogy elsegítesz minket a hitetlenségből oda, hogy hívők legyünk. Hogy elfogadjuk a te fiadat, a megváltónkat, Krisztust, és vele új életet kezdjünk. Köszönjük néked azt a lelki táplálást, amiben részesítesz minket a te drága ígéd által, és a sákramentum által is. Köszönjük néked különösképpen is a beszédedet, a Bibliát. Köszönjük annak magyarázatát. Áldunk téged az ige tisztaságáért, hamisítatlan voltáért. Köszönjük, hogy semmi álnokság, semmi hazugság nincs benne, hanem az maga a tiszta igazság, maga a szentség. Köszönjük néked az ige tejét. Áldunk azért, mert arra intettél minket, hogy vágyakozzunk ezután mindennél, mindenkinél jobban. Segíts, Uram, hogy lelki szomjúsággal, éhséggel jöjjünk ide, hogy magunkhoz vegyük ezt az italt és ezt az ételt, ami üdvösségre segíti a mi lelkünket. Köszönjük néked, hogy ígéd által, drága szavaid által juttatsz el minket a szent életre, a veled való közösség megízlelésére már itt a földön, és ezáltal juttatsz minket az örökké valóságba, a boldog mennyei hazába, a veled való áldott közösségbe. Köszönjük, hogy ez az, ami táplálja, erősíti testünket, lelkünket. Áldunk téged azért, mert az ígéből már eddig is olyan sok áldást nyertünk. Vigasztalást, örömöt, erőt, bölcsességet, szabadságot, szentséget. Köszönjük te néked mindazt, amit ebből már eddig is kaptunk. Kérünk, hogy mi, akik megízlelhettük, hogy milyen jó vagy, hadd vágyakozzunk újra meg újra ezután. Hiszen újra és újra erre van szükségünk, hogy ízleljük szeretetedet, kegyelmedet a te ígédből. Kérünk, áld meg a szívünkbe azt, amit ma tanítottál minket, és így erősíts bennünket a hitünkben. Növeld, Uram, a mi hitünket. Mert nem csak kenyérrel él az ember, hanem mindazzal az ígével, amely a te szádból származik. Kérünk téged arra, hogy áld meg gyülekezetünket, áld meg a kicsiket, áld meg a nagyokat, az időseket, a beteg testvéreket, külön is kérünk téged ezekért, hogy viselj róluk gondot gyógyító szereteteddel, és segíts nekik hordozni betegségeik terhét. Kérünk téged a munka terhét hordozókért, hogy erősítsd meg őket, és bátorítsd meg a szívüket, adj bölcsességet a döntéseikhez. Imádkozunk azért, hogy vonj magadhoz minél többünk szívét, hogy veled járjuk életutunkat, és te legyél az első és a legfontosabb minnyájunk számára. Kérünk népünkért, hazánkért, országunk vezetőiért, hogy adj bölcsességet, adj erőt nékik is, hogy rád figyeljenek és tudják hordozni ennek az országnak az ügyeit, és bölcsen intézkedni. Köszönjük néked, hogy így tehetjük le kezedbe magunkat, életünket, gyülekezetünket, népünket. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békesség, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket a Krisztus Jézusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérei! Hallgassátok meg a hirdetéseket. Jövő héten hivatalosan nem tartunk ifjúsági órát, és a bibliaórát sem tartjuk meg, de hogyha el akarnak jönni a testvérek, akkor itthon leszünk, és nem hivatalosan mégis lehetséges. A többi heti alkalmunkat, hittanórákat, és a konfirmációrát, és az egyéb alkalmakat is megtartjuk a szokott időben. Hirdetem a testvéreknek, hogy készüljenek arra, hogy Kisteleken, a Református Egység napján várnak bennünket. Május 20-án lenne ez az alkalom, május 20-án 15 órakor. Gyerekekkel mennénk, és felnőtteket, és családokat is szeretettel hívunk, és várunk. Meglátogatnánk az ott élő kis maroknyi testvérgyülekezetünket, ahova már hosszú idő óta járok innen, amikor látnak elrohanni, akkor általában oda megyek, Isten tiszteletet tartani. És ott is, hát templomépítés küszöbén állunk, nem tudjuk, hogy mint alakulnak a dolgok, de egy kicsit kellene őket is bátorítgatnunk, és gondoltuk, hogy ez egy jó lehetőség lesz, hogy együtt legyünk az ottani testvérekkel, hogy érezzék, hogy ott vagyunk mellettük, és szeretettünkbe hordozzuk őket is. Tehát május 20, délután 15 óra Kistelek, Református Egység napja. A múzeum kertjébe tudunk lenni, és ott csinálunk egy kis programot gyerekeknek, felnőtteknek is. Mindenkit hívunk. Hirdetem a távolabbi időpontunkat. Június 15-től 24-ig lesz itt egy angol gyülekezeti csoport, akik a gyerekeink között dolgoznak, de az udvaron is lesz egy kis munkacsoport. Ha valaki ebbe a munkába szeretne bármilyen segítséget adni, akár a gyerekek közt, akár itt az udvaron, azt kérem, hogy Zsófinál, a feleségemnél, vagy nálam jelentkezzen. mi vagyunk a célszemélyek. Már eddig is elindult ez a dolog, és már is jelentkeztek egy páran, de akik még úgy gondolják, hogy belefolynának akármilyen úton, módon ebbe a dologba, jelentkezzenek ismétlem nálam vagy a feleségemnél. Hirdetem végül azt, hogy jövő vasárnap anyák napja lesz. És jövő vasárnap délután 4 órakor lesz a templomunkban egy koncert. Krúcsik Noémi fuvolázni fog. Ő itt van a gyülekezetünkben, ismerik biztos így látásból, ott ül Judit néni mellett. És ő már egy nagyon profi zenész. Nagyon szépen játszik. Jön a zongora kísérőjével, és egy anyák napi koncertet szeretne itt adni a templomba. Ha szeretnének eljönni a testvérek, akkor jövő vasárnap délután 4 órára mindenkit szeretettel várunk, de úgy tudom, hogy erről még egy külön meghívót is fog osztani a kijáratnál a testvéreknek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző és megáldó pásztora. Az záró énekünket énekeljük testvéreim a 451. dicséretet. 451. Ennek énekeljük el mind a 4 versét, utána pedig nemzeti imádságunkat, a himnuszt. A 451. énekünk így kezdődik. Száma nincsen, Uram, jó téteményidnek, vége hossza nincsen, kegyelmességednek.
Oh,
Áldás békesség.